Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány a brüsszeli nyomás ellenére fenntartotta és fenntartja a rezsivédelmet, ezért továbbra is a magyar családok fizetik az unió legalacsonyabb gáz- és áramszámláját, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlés tavaszi ülésszakának első ülésén mondott napi rend előtti felszólalásában. Egész Európában csak Magyarország volt képes a rezsistopra, tette hozzá Orbán Viktor. A kormányfő arról is beszélt, az ukránok által előidézett vészhelyzetet elhárították, a stratégiai olajtartalékokat megnyitották, az ország energiaellátását biztosítják. Az ukránok nyíltan fenyegetik a magyar kormányt és személyesen annak vezetőit is, de a nemzeti kabinet nem enged semmilyen zsarolásnak, jelentette ki Orbán Viktor, aki kiemelte, Brüsszelnek kötelessége lenne, hogy Magyarország oldalára álljon, de nem teszi. Európa ezt a háborút nem bírja pénzzel, bele fog rokkanni, és évtizedekre nyakig eladósodik. A kormány álláspontja szerint ebből Magyarországnak ki kell maradnia, jelentette ki. Előrevetítette, hogy Brüsszel és a nagyobb európai országok háborúra készülnek Oroszországgal, ennek következményei pedig beláthatatlanok lesznek. A magyar kormány semmilyen Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az Európai Unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást hazánk irányába a barátságvezetéken, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az EU-s külügyi tanácsülést megelőzően. Szijjártó Péter arról számolt be a vezetékkel szembeni újabb dróntámadással kapcsolatban, hogy már elhárították a tatárföldi szivattyúállomásban keletkezett károkat, így minden szakasz üzemképes, kizárólag az ukrán állam döntésétől függ, hogy újraindul-e a kőolaj szállítása. A tárcavezető részletesen kifejtette, az ukránok a magyar blokkolás következtében nem férhetnek hozzá a hadi kölcsönhöz, és az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot sem fogadják el. Véleménye szerint nem az uniós tagállam Magyarországra kellene nyomást gyakorolni Brüsszelben, hanem az EU-n kívüli Ukrajnára. Magyarország és Szlovákia ultimátumait a Kremlnek kellene címezni, írt az ukrán külügyminiszter az ex-közösségi oldalon. Ez a két ország nem tarthatja túszként fogságban az egész uniót. Felszólítjuk mindkét országot, hogy folytassanak építő jellegű együttműködést és viselkedjenek felelősségteljesen, közölte Andrij Sibiha. A kijevi diplomácia irányítója az EU külügyek tanácsában hangsúlyozta Ukrajna béketeremtésre való készségét és szorgalmazta Európa nagyobb részvételét a béke folyamatban. Ezzel egy időben kiemelte az Egyesült Államok vezető szerepét. Az ukrán elnök szerint országa győzni fog az Oroszországgal vívott háborúban és visszaszerzi az elfoglalt területeket. Volodymyr Zelenszky a háború kezdetének negyedik évfordulója előtt adott interjút a BBC brit közszolgálati televíziónak. Ebben úgy fogalmazott, Vladimir Putyin orosz elnök tulajdonképpen már ki is robbantotta a harmadik világháborút, mivel ha most nem állítják meg, ő sem fog megállni Ukrajnában. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy tehát ukrán győzelem alatt az összes elfoglalt terület visszaszerzését érti-e. 2026 első hónapjában az államháztartás központi alrendszere 32 milliárd 300 millió forintos többlettel zárt, írt a részletes tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Magyarország pénzügyei rendezettek, jelezte a tárca. Újabb 4 milliárd forint jut a távfűtött otthonok korszerűsítésére, tájékoztatta az Energiaügyi Minisztérium az MT-t. A keretösszeg megemelésével 9 milliárd 100 millió forint visszanemtérítendő támogatás jut a távolról leolvasható fűtési költségmegosztó felszerelésére. A pályázat első körében az 5 milliárd forintos eredeti forrásmennyiséget teljes egészében lekötötték 612 távhővel ellátott társasház vagy lakásszövetkezet fejlesztésére. Adathalász e-mailben csalók élnek vissza a Magyar Állam kincstár nevével. Olyan hamis információkat terjesztenek, hogy a kincstárban vezetett értékpapírszámlák számlakivonatai elkészültek, és azok egy linken keresztül letölthetők. Ez valójában egy rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl letöltését indítja el, amelyen keresztül a csalók megszerezhetik az ügyfelek számladatait. Magyarország csatlakozott az Európai Áldozatsegítő Segélyhívószámhoz, jelentette be az igazságügyi miniszter. 10 éve már működik ilyen, az ingyenes 82252-25-ös számon, mostantól azonban a 116006-on is kérhető segítség, ha valaki bűncselekmény áldozata lesz, mondta el Tuzson Bence. Habár az elmúlt években egyre csökken a bűncselekmények száma, mégis egyre többen fordulnak az áldozatsegítő központokhoz. 2024-ben körülbelül 35 000 ember kért segítséget, tavaly már 45 000. Történelmi jelentőségű téli vihar ért el az Egyesült Államok keleti partját, áramkimaradásokat, utazási korlátozásokat okozva. New Yorkban tilalmat hirdetett ki Zoran Mandami polgármester, átmenetileg a város összes utcáját lezárták. Fél méter hó hullik a térségben, az erős szél pedig hótorlaszokat emel, mármint egy 9 000 repülőjáratot is töröltek. Végül az időjárásról. Előbb újra beborul, majd ismét szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró, szorványosan zápor, húzápor előfordulhat, nagy területen lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5, napközben 8 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Grecsú Krisztián Vera című regényének 19. részét Törőcsik Franciska előadásában hallgathatják meg.
Nap a mama korán felébreszti. Vasárnap van. Ilyenkor mindig hagyja aludni. A papa hangosan horkol. Rideg és hűvös a mamáik hálószobája. De mégsem annyira rossz felkelni, mint hétköznap. Nem szúr és ragad a szeme, mint amikor iskolába kell menni. Nyögdécsel kicsit, hogy hadd aludjon, de a mama odahajol hozzá. Templomba megyek. Eljössz velem? Kérdezi. Ez olyan meglepő dolog, hogy Vera felül. Bólint. Nem érzi fáradtnak magát, de ahogy elindul kifelé, ólom nehezek a tagjai. És mintha köd lenne. Szürkén lát az álmosságtól. Odakint isteni illat van. Valami sült. A fénykép nincs ott a földön. Friss, lekváros linzerek halma a tej mellett. Ahogy a mama pakol, abból tudja, hogy nincs túl sok idő. Most az ő ruháit rendezi. Vera harap a süteményből. Omlós és csiklandósan vaníliás. Még langyos. Kicsurran a szélén a barack lekvár. Kortyol egy kis tejet hozzá. A süteménynek és a tejnek csodálatos és ismerős íze van együtt. Egy pillanatra Oravec mamáik konyhájában érzi magát. Ott az ablakból az egész utca látszik. Éppen a ház előtt kanyarodik az utca. Ha valaki figyelmetlenül vagy gyorsan hajt, bejöhet a kerte. Az ablakból viszont végig kilátás nyílik. Ki akarja mondani, hogy ez a süti most olyan, mintha a nagy is sütötte volna, de nem bír megszólalni. Harap. Inkább nem erőlteti a beszédet. Közben eszébe jut, ha mégis beszélne, akkor azt is tisztáznia kellene, hogy melyik nagyiról van szó, mert már van választék. Ösztönösen megint lenéz. Tényleg nincs ott a földön fénykép. És miért is lenne? Furcsa, hogy a mama máskor sohasem sütött olyan ízű süteményt, mint az ő anyukája. Hogy lehet, hogy éppen most? És azt se érteni, hogy miért mennek templomba. Szeretné megkérdezni, de továbbra sem bír megszólalni. Már a kabátot veszik, amikor a papa előjön a hálószobából. Trikóban van és gatyában. Máskor pizsamában alszik. Nem szól semmit, nem köszön. Átbotorkál a fürdőbe. Csattog a talpán a papucs. Ahogy elmegy mellettük, rájuk se néz. A mama is úgy tesz, mintha nem is látta volna. Megserezzen. Pedig a papa haragszik a templomba járásért. Vera még sosem volt misén életében. Templomban is csak egyszer, az Oravec nagyival. Vagyis Szegeden még egyszer sem. Nem is tudja, hol van a templom. Illetve tud templomokat, hiszen a Mátyás téren is van egy, ahol az új nagyjék laknak. De nem tudja, melyikbe fognak menni. A papa nagyot szellent. Még az ajtónát is hallani. Úgy indulnak el, hogy nem köszönnek el tőle. A mama háromszor is megnézi, hogy biztosan bezárta-e az ajtót. Meg is rángatja. Hideg van. Még sehol nem takarítottak. Éjjel eshetett. Ijesztően csúszik a járda. Vera a mamába karol. Jó érzés. Most jön rá, hogy ő ki sem bírta volna éjjel a mama nélkül. Szerencsére megint ott talhatott velük. Mert amikor bement a saját szobájába, csak arra tudott gondolni, hogy egyedül marad. Hogy ő örökre egyedül fog maradni. A Batthyány utca sarkáig szinte komikusan óvatosan mennek, de még így is meg-megcsusszan a talpuk. Topognak, mint az öregek. Imbolyognak. A Batthyányin Vera alól kimegy a talaj. Mindkét lába a levegőben. És már szinte érezni véli az éles, csontjába ható fájdalmat, ami a kezébe, fenekébe mar. De az esés elmarad. A mama úgy tud felé fordulni és mögé kerülni, hogy két kézzel megtartja. Ezen annyira meglepődik, hogy szinte megijed. Sikkant egyet. Anya, kiáltja. Ez az első igazi szó, ami ma reggel elhagyja a száját. Egy rémült, elharapott sikítás után. És bár máskor is nevezte így, szólította már édesanyámnak is, ez most valahogy olyan egyszerű és ösztönös, hogy mégis más lesz tőle minden. Elmúlik a szomorúság, és enyhül a félelem. A mama elmosolyodik. Vera is. De csak rövid ideig. Kíméletlen hideg van, és úgy még jobban fázik. És ekkor a mama is, aki pedig szilárdan állt, megcsúszik. Kétségbeesve, bizonytalanul a tőle karnyújtásnyira lévő vadszilva fához kap. Vera biztos benne, hogy ez az ügyetlen mozdulat nem segít majd. És az a furcsa az egészben, hogy ezt van ideje végig gondolni. De megmozdulni képtelen. Olyan gyorsan történik az egész. A mama valahogy mégis megmarkolja végül az egyik vastag ágat, és sikerül a járda felőli lábával megtámaszkodnia. A fa megremeg. Az ágakat fedő vastag zúzmara zizegve megbojdul és hullani kezd. Rájuk ömlik. Beborítja őket egészen. Egyetlen pillanat az egész, ahogy a fáról a nyakukba borul az összes zúzmara. Jéghideg szikrák csúsznak be a sál alá, aztán még vagy három pislantásig nem történik semmi. És ebben az időben minden összekavarodik. Az összes érzés leginkább. A fájdalom, amit a tegnapról folyton felvillanó emlékkép hoz. Ahogy az a fotó a földön fekszik. Az ébredéskor azonnal el is feledett álom után maradt szomorúság. A legyőzhetetlen rettegés, hogy a nővérét jobban szerették, hogy ő rá itt semmi szükség. És persze a szomorú izgulás, ami miatt már aludni sem lehet. Hogy miért van az ő családjukban ez a sok titok és hazugság? Ez mind ott van most benne együtt, és ezekből az egymásnak idegen érzésekből, így képzeli, a gyomrában egy halom lesz. Mert még erre is elég ez a három pislantásnyi idő, hogy lássa maga előtt, hogy ez az egész úgy néz ki, mint amikor összetörik a váza vagy a pohár, és a mama összesöpri egy lapátra. Aztán eltelik a három pislantásnyi idő, és bár ő továbbra sem gondol semmire, a mama nevetése átragad rá. Még nem is hallotta a mamát ilyen gurgulázva és fulladozva nevetni. És csak akkor veszi észre, hogy na hát, de hiszen a mama már nem is azt csinálja, amikor már ő is sír. A dóm nagyobb, magasabb, mint a szirma besenyői templom, és vékonyabbak benne a dolgok, de valahogy sötétebb. Vagy csak elborult az idő. Több pad van. Vera érzi, hogy a mama senkire sem néz, ezért ő sem bámészkodik tovább, A földre szegezi a tekintetét. Elindulnak a padsorok felé. A második szélén Gina néni ül. Meglepődik, amikor meglátja őket. Valaki elől csenget. De nem elektromos csengővel, mint az iskolában. Ennek valódi, fényes hangja van. Vera szeretné megrázni. De legalább hallgatni még. De nem lehet. Felzeng az orgona. És mindent elnyom. Még a gondolatait is. Olyan, mint egy erős vihar. Mindent eldönt, és mindenen átfúj. A mama valami különös dolgot csinál, mielőtt leülnek. Meg sem próbálja utánozni, csak leül. A többiek ebben a pillanatban felállnak. A pap hosszan és lebegős hangon mond valamit. Vera csak a végét érti. Legyen mindnyájatokkal. Vera feláll. A mama felé néz. Hát, ha le tudja olvasni a szájáról, mit mond. De igazából nem tud rá figyelni. Muszáj újra és újra elképzelni magukat, ahogy egymást ölelve nevetnek és sírnak a sarkon. A mama úgy szorítja, hogy ez már tényleg fáj, és mégis valahogy ez a legjobb az egészben. A szorítás ereje, a fájdalom. Ez hozza a nyugalmat. Megérzi, hogy valaki hátulról feléje hajol, egészen közel a füléhez. És ott a lelkeddel, mondja. Nem kell hátra néznie. Ha a hangot nem ismerte volna meg, a mama hátra kapott feje segítene. Ahogy a mama meglepődik, aztán meg zavartan, mintha mi sem történt volna, újra előre néz. De ha ezt sem vette volna észre, azt még maga előtt sem leplezhetné, hogy újra megrodjan a térde, mint legelőször, amikor ezt a hangot meghallotta. És lehet, hogy újra pukedlizik is, mint akkor, de most bizonyosan senki sem fogja gúnyolni ezért. Mosolyogva összefonja az ujjait, ahogy a mamától látja. Közben igyekszik nem mosolyogni, és szabályosan venni a levegőt, ahogy ilyen helyen illik. A pap bácsi az advent szentségéről mesél. A negyedik vasárnap nagyságáról. Vera nem tudja, mi az advent, és egyszer megpróbálja megkérdezni, de a mama csak az ujjával int, hogy hallgasson. Ezért inkább bámészkodik. Magasan van a plafon. Néhol nem is látszik mennyire. Néha le kell tértelni, máskor fel kell állni. Folyamatosan hallja maga mögött József hangját. A fiú mindig tudja, mit kell felelni. Sőt, az énekeket is ismeri. A mama lehajtja a fejét. Vera is így tesz. Így valamiért még tisztábban hallja Józsefet. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Verában hirtelen összesűrűsödik a szomorú izgulás. Vajon hány titka van még Józsefnek? Miféle dolgokról nem mesélt még neki? Sosem említette, hogy vasárnaponként templomba jár. Végre fel lehet állni. Az emberek egy része elindul előre. Vera kíváncsian a mamára néz, hogy mit kell csinálni, de a mama csak mutatja, hogy maradjon. József viszont elindul mögüle. Egy ideig takarásban van, de aztán meglátja a sorban. Sokan várakoznak valamire a pap előtt, aki valamilyen estéről beszél. Minden ember odaáll elé, és a pap ismételgeti az estét. Nem érteni, mert hadar. Az emberek azt mondják rá, ámen. Aztán talán kitátják a szájukat, ez nem látszik jól, csak az egyértelmű, hogy amikor jönnek vissza, komolyak, és van a szájukban valami. Józsefnek is. Vera előbb féltékeny lesz, aztán szomorú. És szinte ugyanabban a pillanatban félni kezd, pedig végig ugyanarra gondol. Olyan ez, mint a karácsonyi iskolai báb előadáson, ahol mindig csak a díszletet cserélték a három báb mögött, a bábokat soha. És mégis más lett minden. Ez is éppen ilyen. Arra gondol, hogy neki nincsenek titkai József előtt. Ezzel együtt arra is, hogy József bármit eltitkolhat előle. Aztán meg arra is, hogy talán hiba volt ennyire kiadni a magát. Ebből meg az következik, hogy a fiú talán már unja is, hiszen nincs benne semmi izgalmas. A mise után a mama iparkodna haza, De Vera húzza vissza a kezét. Arról szó sem lehet, hogy ők ne beszéljenek Józseffel. Szerencsére a könyvtár sarkán Jakub bácsi meg József utolérik őket. Némán köszönnek. Sétálunk? Kérdez József. Mire Jakub bácsi kérdőn a mamára néz. Jakub bácsinak csupa vér a szeme, és könnyezik. Eléggé fel van puffadva, mintha egyáltalán nem aludt volna. A mama bólint. Szó nélkül el is indul, vissza se néz rá. Ez rosszul esik. De ugyanezt teszi Jakub bácsi is. A mama szerencsére 3-4 lépés után visszafordul. Fél egykor ebéd? Vera bólint. József jöhet? A mama nem szól semmit. Egyszerűen elfordul és indul. Nem megyek, szól utána a fiú. De van még addig idő, közli Verával. Sétáljunk. Tiszapart? Vera feléje fordul. Nem, mondja. Mostanában eleget láttam. Hát? Menjünk el hozzátok. József enyhén elfordul. Nem jó. Vera próbálja kitalálni, mire gondol a fiú. Mit érez? Mert ő benne az összes zavaros kérdés, kétség, émeigés, szomorú izgulás megint egyszerre kavarog, és semmelyik sem jelent semmit. Te mindent tudsz rólam, nyögi ki. Én meg még a szobádban sem voltam. Erre a mondatra, mintha Józsefnek lejjebb esne a válla. Tétovázik. Aztán hirtelen elindul. Vera nem megy vele. A fiú néhány métert sétál, mire észreveszi, hogy a lány nem követi. Megáll. Nem jössz? Verának a torkáig ér a szomorúság. József visszalép érte, és megragadja a kezét. Én figyelmeztettelek. A villamos utcáján fordulnak jobbra, és még nem érnek el a virágcukrászdáig, amikor József előveszi a téli kabátja zsebéből a kulcsot. Nincs ebéd. Apámnak adventi hangversenye van. Itt laktok a belvárosban? Ez az egy jó van benne, feleli József. Aztán egész testtel neki feszül és kinyitja a nehéz vaskaput. Ez a színészház. Még nem voltál itt? Vera megrázza a fejét. Erre József elneveti magát. Ennek tulajdonképpen örülök. A lakásban ragad a fal. A bútorokat finom por fedi. Az ablakokon nincs függöny. A redőny félig le van engedve. Óriási rumli van az asztalon. Poharak, dugóhúzó, gyertya, hamutartó, cigarettás dobozok, fésű, szemüveg, kották, és áttetsző kavicsból több is. Az asztal másik feléről valaki lesöpört mindent, ahogy az asztal alatt szaporodó tárgyakból látszik egyetlen mozdulattal. Az asztal mesztelen lapján pohárfoltok és egy vasaló. Vera óvatos. A mozdulatai megszeppentek, mintha bármiben kárt tehetne. Csak egy pillanatra néz be a konyhába, csak annyira, hogy a szekrényt ne lássa. De még így is kiszúrja, hogy halomban áll a mosatlan. A konyha asztalon sincsen terítő. József szobája olyan kicsi, hogy csak az ágy fér el benne. A ruhái egy nyitott bőröndben. Nincs se íróasztal, se szekrény. Visszamennek a szobába, ami egyszerre nappali és az apukája hálója. A vetetlen ágyon ingek, nadrágok, gatyák, nyakkendők hevernek, e félék lógnak a fregolin is. A lepedő sárga és lyukas. Hol van a vécé? Kérdezi Vera. A fürdőszobában szétrebbennek a csótányok a fényre. Befutnak a kád mögé. Sárga és mocskos a mosdó. Csak egy hajszál vékonyra kopott szappan darabka szikkad rajta. Kéztörlő sehol. Azért a krakkói kéglinél jobb, mosolyog József, amikor Vera visszamegy a szobába. Vera próbál kedvesen nézni. Csöngetnek. Kócos, vékony férfi áll az ajtóban. Cigarettázik. Téli kabátban van, de alatta csak egy trikót visel. Hideg süvölt be mellőle. Apád azt üzeni, harsogja és befújja a füstöt hozzájuk a lakásba, hogy menj be a színházba. József nem felel, meg sem köszöni, bevágja az ajtót. Szívesen! Kiabálja a férfi kintről. József lengyelül motyog valamit az orra elé, aztán az ajtóra tapasztja a fülét és vár. Végre elment, közli. Aztán azt javasolja, Vera menjen egyenesen haza. De a lány rávágja, hogy az Oskola utcán jobban szeret menni, és hogy akkor legalább együtt mehetnek a színházig. Fogalma sincs, miért mondja ezt. Fázik. Ráadásul a mosdóban nem talált WC-papírt, és nem vitt be magával zsebkendőt. Kellemetlenül érzi magát, de mégis, mintha muszáj lenne, úgy kíséri a fiút a színházhoz. Hallgatnak. Semmi értelme, hogy kerüljön. Valami mégis assúgja, jönnie kell. És már csak néhány méterre vannak a művész bejárótól, amikor szemből meglátják Sáriékat. Sára néni öblösen nevet. Még ideje sincs végig gondolni, mit tegyen, amikor néhány lépéssel mögöttük feltűnik Béla bácsi is. Előbb Verát veszi észre, és úgy mosolyog azzal az új mosolyával, amit tegnap az autóban látott először. De aztán meglátja Józsefet is. Sári és az anyukája csak ekkor veszik őket észre, és nincs is idejük reagálni. Béla bácsi vakkant valamit a felesége felé, mire a két nő leszegett fejjel bemegy a színházba. Ők meg csak állnak egymással szemben. Egyik oldalon József és Vera, a másik oldalon Béla bácsi. Egy ideig ő sem mozdul, Vera Józsefhez lép és megfogja a kezét. Béla bácsi rosszallóan megrázza a fejét. Sután int Verának, aztán bemegy a színházba.
Grecsó Krisztián Bera című regényének 19. részét Törőcsik Franciska mondta el. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott adásunkat holnap 00:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. A nagybőjt 40 napos időszaka nem csupán lemondás, hanem belső megújulás, amely segít szembesülni önmagunkkal és közelebb kerülni Istenhez. Ehhez szeretnénk segítséget adni a mai adás első felében. Kónya Ákos református kórházlelkész három rövid elmélkedését hallják.
Az első elmélkedésünknek a címe a csend. Egy latin mondás szerint in silentio et spes fortitudo vestra. A csendben és a reménységben van erőtök. És amikor a csendről beszélünk, akkor rögtön ott vagyunk, hogy nem csak lég, meg fény, hanem zajszennyezés is létezik. És a mai világban körülvesznek minket különböző zajok, impulzusok, amik kintről befelé törekszenek. Ahhoz, hogy eljussunk a csendhez, néha ki kell szakadnunk ebből a környezetből. Ezért, ha valaki a spiritualitásra törekszik, akkor keresse a csendet. A Bibliában azt olvassuk, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr. Elcsendesedés. A csendben létel nem biztos, hogy tételenséget jelent, hiszen lehet metrón is imádkozni, lehet buszon is imádkozni. De ahhoz, hogy igazából találkozunk önmagunkkal, és találkozunk Istennel, és ahhoz, hogy ezekből a találkozásokból megszülethessen egy imádság, ahhoz szükség van arra, hogy félretegyünk céltudatosan időt, amikor belépünk az Istennel való párbeszédbe. Odafordulás, Isten keresés. Milyen érdekes, mi azt szoktuk mondani, csendesedjünk el, imádkozzunk. Ebben a felszólításban benne van az, hogy szükségünk van a csendre, az imádsághoz. Szükségünk van a külső és a belső csendre, az Istenre való figyelésben. És ebben a bőti időben talán különösen is szükségünk van a csendre, a barlang csendjére, ahol abszolút csend van, amit egyszer megtapasztaltam barlangászás közben, hogy ott tényleg csend van, de szükségünk van arra is, hogy megálljunk a Golgotai kereszt előtt a Kálvárián, és meghalljuk a Golgota csendjét. Inkább lecsendesítem a lelkemet, mint az anya gyermekét olvassuk a Zsoltárok könyvében. Lecsendesítem a lelkemet, milyen szép gondolat. Csendbe maradok, koncentrálok, és egyszer csak megszólal a csönd. Robert Sarach bíboros írja a Csend ereje című könyvében, az ember szívében van egy vele született csönd, mert minden személy legmélyén Isten lakik. Keressük ezt a csöndet, keressük Istent, és akkor a csönd hallgatásban és a reménységben erőre találunk. Ehhez kívánok neked, kedves hallgató, sok erőt, hogy ezt a lépést meg tud tenni. Eljuss a csendig önmagadban, és eljuss az Isten előtti csendességre. Conversatio morum a szerzetesi hagyományban azt jelenti, hogy mindig Krisztus kell szem előtt tartanunk. Őhozzá térünk. Ez nem egy egyszeri dolog, hanem folyamatos döntés. Mondhatnánk úgy is, hogy egyfajta beállítódás, attitűd. Minden eseményt, ami velünk történik, Krisztus keresztjén átszemlélni. Minden kísértő és rossz gondolatot Krisztushoz vágni, vetni, ahogyan Benedek mondja, neki átadni. Amikor én életem folyamán egyszer megismerkedtem a bencés lelkiséggel, akkor a következő fogadalmat kellett megtennem. Ígéred-e, hogy folyamatosan megtérsz és visszatérsz Jézus Krisztus keresztjéhez, őhozzá, aki az örökkévaló Isten fia, a Szentlélek által. Folyamatosan megtérsz és visszatérsz Jézus Krisztus keresztjéhez. Folyamatosan megtérni. Amikor erről beszélünk, akkor a kegyelemről beszélünk. Arról, hogy Isten mindig megadja a lehetőséget arra, hogy újból és újból hozzáforduljunk. És ebben a bőti időben engem és téged arra hív, hogy felülvizsgálva az életünket, hozzánk térjünk. Eszter de Wall arra int, hogy a mi kis meghalásaink előkészítenek minket arra, amikor majd eljön a halálunk órája. Minden egyes dologban, amikor nemet tudunk mondani, minden egyes dologban előkészítjük azt, amikor majd itt kell hagynunk ezt a világot. A konverzáció és a megtérés, a halál összetartoznak. De a Krisztusban bízó ember tudja, hogy döntése mögött Krisztus szeretete áll. Az, hogy ő vállalta a lemondást és a halált. Ő példát adott. A lényeg az, hogy visszatérj az engedelmesség fáradtságos munkájával ahhoz, akitől elszakadtál az engedetlenség tunyasága által, hogyan Szent Benedek írja, regulálja abban. Bőti idő van. Ember, emlékezzél. Ki az, akihez tartozol? Ki a biztos pont az életedben? Gondolj teremtődre, ifjúságod idején, mondja a Biblia. És fordulj megváltódhoz, aki téged szeretett, aki téged megváltott, aki téged megszabadít, meggyógyít, és tapasztal meg a lélek erejét. Az igazi konverzáció mórum így történik meg. És ugye halljátok már, hogy itt nem csak a szerzetesekről van szó, itt minden hívőről van szó, itt minden megkeresztelt Krisztushoz tartozó emberről szó van. Választjuk ezt az utat, a mindennapi Istenhez fordulást, a mindennapi konverzációt. Thank you. harmadik elmélkedés címe a bizalom. Semmi ne zavarjon, semmi ne rémítsen. Minden elmúlik, Isten nem változik, Isten egymaga elég. Amikor évekkel ezelőtt először hallottam ezt az imádságot énekelve, megnyugodtam. Hiszen arról van szó, hogy ha valaki elhiszi, hogy Isten elég, ha valaki bízik benne, az ilyen ember már felszabadul. Életünk során annyi mindent szeretnénk kontrollálni. Főleg azért, mert minket is annyira akarnak kontroll alá vonni. Annyi bizalmatlansággal találkozunk, pedig bizalom nélkül nem tudunk élni. Az Istenbe vetett bizalom segít minket a stabilitásban. Benedek szerint a stabilitás egy biztos pont az állandó változó világban. Az óra et labora, az imádság és a munka, amely nem csak a benedeki gondolat, hanem utána a reformációba is átment, ez egyfajta keretet jelent. Ha megnézzük a regulát, azt látjuk, hogy minden le van szabályozva benne. Mikor keljenek fel a szerzetesek, mikor imádkozzanak, mivel öltözködjenek, mit egyenek és mit igyanak, de a lényeg az, hogy kialakított egyfajta életritmust, egy olyan keretet, amely biztonságot ad a mindennapi tevékenységüknek. És miközben végzik és végezzük a dolgainkat, Isten az, aki adja az áldást. Miközben mi imádkozunk ki és küzdünk, és bízunk benne, megtapasztaljuk azt, hogy életünk belesimul az ő akaratában. Igen, itt is már rólunk van szó, már nem a szerzetesekről van szó, hanem a mi életünkről van szó, hogy vannak-e Istentől kapott keretek az életünkbe, hogy bízunk-e benne. Mert hogyha megvannak ezek a keretek, ha Isten bizalma vezeti az életünket, akkor az érzelmi hangulatváltozások között is tudunk lecsendesedni. És végül a bizalom alapja az engedelmességnek. Isten az, aki szeret minket feltétel nélkül, akiben ezért minden élethelyzetben bízhatunk. Ő gondot visel rólunk, rólad és rólam. És ez bizalmat adhat a mindenható Istenben, hiszen ő mindenható, ő mindentudó, ő látja az életünk részleteit, tudja, hogy mi történik az ő gyermekével. Bizalom nélkül nincs tehát élet, és nincs lelkélet sem. Visszaemlékszem arra, Grangliában egy anglikán gyülekezetbe jártam, és ott sokszor énekeltük ezt az éneket. Trust and obey. Bíz és engedelmeskedj, mert nincs más út, csak a Jézus útja. Amen.
Az elmúlt percekben a csendről, a megtérésről és a bizalomról Kunya Ákos református kórház lelkész gondolatait hallották. Most Szakáli László, az egykori Kék Csillag együttes vezetője val megtéréséről. A tanúságtétel a 2021. évi Szeretetföldje találkozón hangzott el Török Bálinton. A hanganyagot a Szeretetföldje bocsájtotta rendelkezésünkre, melynek további videói a YouTube-on elérhetők. Indítsuk tehát a tanúságtételt a Kék Csillag együttes egykori slágerével.
Vibráló fényükre tiszta szín, mint a két szemed, amikor rám tekint. Ne feledd el, újra várok rád, ugyan itt ihajban a molónál. Jönnek az összes haverok is, összehozunk egy házi bulit. Öten, tizen vagy húszan leszünk, már kicsik a hely, de mindegy nekünk. Üres a kép és a szomszédság, elvisel egy zajos éjszakát.
Szakáli László vagyok, 1944-ben születtem Budapesten. Műszaki embernek készültem, de 1963-ban megnyertünk egy Ki mit tudott, és ez meghatározta aztán az életem további menetét, zenész lettem. Keresztény családban születtem, szüleim pedagógusok voltak, otthonról megkaptam a vallásos katolikus nevelést. Mint zenész, már nyugaton dolgoztunk, nagyon sok pénzt kerestünk a zenekarral, és úgy nézett ki, hogy minden fut a maga útján, sínen vagyunk. De a sok pénz megzavarja az embereket. És egy idő után láttam, hogy azt, amit létrehoztam, mint zenekarvezető, tovább nem tudom megtartani, és 18 évi zenekarvezetés után úgy éreztem, hogy újra kezdeni már nincs erőm. Ez bennben történt, ez a felismerés, 1979. februárjában. Bennben játszottunk akkor az ottani legnagyobb helyiségben, a Kurszálban. Nagyon komoly depresszióba estem, mert nem tudtam elképzelni, hogy mi lesz tovább az én sorsom, mi lesz a családommal, mert minden a zenekarra épült. Úgyhogy 3 napig, éppen hogy csak lementem dolgozni, senkivel nem akartam találkozni, beszélgetni. És a 3. napon egyszer csak azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül a szobámban. Nem volt ott senki, más ember, de éreztem egy erős jelenlétet, és egy bizonyságot a szívemben és a szellememben, hogy higgyek abban, amit nekem gyerekkoromban az Istenről tanítottak, és keressem meg a saját hitemet. És ha ezt megtalálom, akkor rendbe lesz hozva az én életem. Tehát meg kell térnem. Ezzel kezdődött. És aztán az Úrtól megkaptam azt a kegyelmet, hogy valóban át tudtam adni az én életemet. És akkor visszanéztem az addigi életemre, és rájöttem arra, hogy semmi sem volt hiába. Mindennek volt értelme, még a látszólag rossz dolgoknak is, mert az Isten ebből tanított, ebből készített fel engem. De hozzá kell tennem, hogy volt egy érdekesség ezt megelőzően. Ugyanis 1981-ben, amikor végleg úgy döntöttem, hogy befejezem a zenélést, mikor az utolsó alkalommal a Hammond orgonámnak a tetejét lecsuktam, akkor kijött a számon egy olyan mondat, amin magam is csodálkoztam. Azt mondtam, hogy ha én ezt még egyszer kinyitom, csak Isten dicsőségére fogom tenni. És az Úr szavamon fogott. Az ország összes sztárjával dolgoztunk. A Szécsi Kvalinak 2-3 éven keresztül haláláig mi voltunk a kísérő zenekara. Cserháti Zsuzsa velünk kezdett. Az ismertsége az a első Szécsi showhoz kötődik, aminek hát mi voltunk a zenekara a Pali felkérésére.
Mi volt a zenekarotok neve?
A zenekar neve Kék Csillag volt. Mi ezen a néven nyertünk 1963-ban, ki mit tudott. Ezen a néven működtünk itthon, egészen addig, amíg a zenekar itthon működött, és ez 1977 vége volt. Attól kezdve már csak külföldön dolgoztunk, aztán jött a törés, és tulajdonképpen vége lett mindennek.
És akkor jött a közösség, amit úgy hívnak, hogy?
Az isteni szeretett közösség, amit Regina Collins, angliai nővér, hozott létre itt Magyarországon, és hát, hogy ebben nekem még egy szerepet is szánt, az egészen biztos, hogy az Isten akaratának a következménye volt. Mert én soha nem mondtam a nővérnek, hogy nekem zenész múltam van, és nekem ilyen terveim lennének, hogy a közösségben valamilyen zenei szolgálatot szeretnék teljesíteni. Ez így alakult, és aztán mondom, visszanézve láttam azt, hogy ez tulajdonképpen az Isten munkája volt, fölkészített előzőleg arra, hogy technikai, meg zenei szinten elegendő képzettségem legyen ahhoz, hogy ezt csinálni tudjam.
És ezt mióta csinálod?
1994-ben kezdődött el ez a szolgálatom, és hát az most már éppen 20 éve. Minden héten van szerdán egy nyitott alkalom, és egy szűkebb, de szintén nyitott alkalom szombat este. Úgyhogy ezeken az alkalmakon mindig ott vagyunk, ketten az öcsémmel, Mátyással, aki basszusgitározik és énekel. Ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ezt megadta, hogy ezt meglássam, hogy ez az én szolgálatom az egyházban, és én ezt örömmel teszem. Érik csendesen, erőt győzelem, ha nem teszem semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Az elmúlt percekben Szakáli László zenész tanúságtételét hallották, a Lélek útjain ezzel véget ért, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Somogyi Márton volt, az adást Tikovics Ernő szerkesztette.
Them. fényed járja át. Te erőt adsz, ha elfárad a lelkem. Erőd adod, velem vagy, nem hagysz el. Felemelsz, tovább viszel az úton. Te erőt adsz, tovább viszel az úton, te erőt adsz, mely nem fogy el sosem. Te erőt adsz, mely nem fogy el sosem.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.